Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban. Tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma elsőként a Dunántúlra látogatunk, Dunaföldvárra, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepellényi György pálos szerzetesre emlékezünk, vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dunaföldvár kül- és belterületén álló útszíli keresztek, feszületek fotóiból nyílt kiállítás a településen, a Barátok templomában. A dunántúli kisvárosban több mint 60 ilyen emléket derített fel az elkötelezett lokálpatrióta házaspár, Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc. A feltárt anyagból kötetet is szerkesztenek.
Valamikor 4 évvel ezelőtt kezdődött ez az ötlet nálunk. Jártuk a természetet természetfotósként, vadászként, és sok keresztet láttunk Dunaföldvár határában. Melyiket mennyire tette már tönkre az idő? Volt, amit ápoltak, szépen volt, amit viszont nagyon megrágott az idő vasfoga. Úgy gondoltuk feleségemmel, hogyha az elődeink ezt fontosnak tartották valamikor állítani, akkor nekünk kutya köteles a magunk lehetőségéhez mérten ezeket megőrizni az utókor számára. Nekünk adott volt a fényképezőgép és az információgyűjtés. És hogy ezért végül is eredetileg nem gondoltuk olyan mélységben, de nem lehetett félbehagyni, és egy könyvet fogunk kiadni, amit sikerült összegyűjteni ezeknek a történetéről.
És ugye jobb bármilyen szép feladatot kettesben végezni, vagy többen. Ágnes is sokat segít ebben. Miért?
Én tösgyökeres dunaföldvári vagyok, és nagyon fontosnak tartom a múltunk emlékeit megőrizni. És amikor a férjemmel megláttuk ezeket a kereszteket, lefényképezte, és láttam, hogy vannak rajta feliratok. És akkor elkezdtük nézni, vizsgálgatni, hogy el lehet-e olvasni, hogy ki állította, mikor állították, milyen idézetek vannak rajta. Volt, ahová 3-4 is visszamentünk, egyszer azért, hogy szép kép készüljön, hogy ne olyan nyomasztó, hogy egy keresztet lefényképezünk, hanem annak is legyen egy hangulata. Mert a keresztet mikor állították egyáltalán, megfordult a fejükbe az embereknek, hogy állítatnak, akár fogadalomból, akár hálából, akkor nagy tiszteletben tartották, és szerettük volna, hogy ezeken a fotókon keresztül ez is visszajöjjön. És amikor láttuk a szöveget, lefényképeztük, van, amikor szinte láthatatlan volt, késő este mentünk, megvilágítottam a keresztet, és azok a mélyedések, amik a homokkőbe voltak vésve, előjöttek az árnyékával. Otthon a számítógépen megnéztük, és el tudtuk olvasni, hogy ki állította. Utána elkezdtük nyomozni, volt, amit interneten keresztül, volt, amit itt tőzsgyökeres földváriként tudtam, hogy kikhez kellene menni, idős emberekhez, és ők tőlük kérdeztük, hogy tudnak-e valamit a keresztekről. És nagyon érdekes történeteket mondtak. Van, amelyik kereszthez 2 variáció is van, és úgy gondoltuk, ha már ezeket összegyűjtöttük, akkor ezt egy kis könyvbe összefoglaljuk, és bizony azokat, amiket hallottunk, mindegyiket leírjuk, lehet, hogy egy harmadik vagy negyedik az igaz, de amit elmondtak az öregek, úgy gondoltuk, hogy azt érdemes elolvasni másnak is.
Akkor ez egy igazi nyomozó munka volt. Véget ért a nyomozó munka vajon?
Talán soha nem fog véget érni. Úgy gondoljuk most, hogy talán az összeset sikerült felderíteni, bár vannak olyanok, amikről hallunk, hogy itt állt kereszt, ott állt kereszt, de már nyoma sincs. Úgy gondoljuk, hogy ebben a könyvben mindent leírunk, ami információt sikerült begyűjtenünk, ezekről is, hogy hol állt valaha kereszt. Hogyha újabb információ jön, akkor próbálunk ennek valami archiválási lehetőséget találni, mert ez mindenképpen célszerű lenne, hogy az utókorban, hogyha bárkit érdekel ez a téma, akkor elolvassa a könyvünket, a többi információt is megtalálja, amit általunk sikerült előkeríteni. Lehet, hogy másnak sokkal többet sikerül majd megtudni ezekről, és kiegészíti. Mi lehetőségeinkhez képest úgy gondoltuk, hogy eléggé kimaxoltuk ezt a témát. Viszont ahonnan ez az egész dolog indult, talán még egy kicsit a keresztek előtt. Úgy gondoljuk, hogy Dunaföldvárnak, de nagyon sok településnek a kulturális, helytörténeti értékei, a legnagyobb értékei azok a valláshoz kötődnek, hiszen azok nagyon-nagyon hosszú időre nyúlnak vissza. Úgyhogy elkezdtük mi a dunaföldvári templomokat fotózni, a kápolnákat fotózni, mert bizony vannak nagyon gyönyörű freskók, szekkok benne, és még a világháborús golyónyomok látszanak rajta, ahogy az idő halad, előre hullanak lefelé darabok belőle, és ha valamikor mégiscsak sikerül ehhez forrást találni, hogy felújítva legyenek, legyen mihez nyúlni, hogy milyen is volt, mi is volt, mit is ábrázoltak ezen. Úgyhogy a mi fotóinkon és az egyéb információinkon keresztül úgy gondoltuk, hogy az összes dunaföldvári vallási létesítményt igyekszünk minél alaposabban dokumentálni.
Melyik kereszt volt a legizgalmasabb, ha úgy tetszik, akár a nyomozó munka, akár a dokumentálás tekintetében?
Hát több is volt, de most, ahogy itt kint a képeket néztük, eszembe jutott a Gyümölcsös sziget. Nagyon régen kofahajó ment Budapestre, vitte az árut. Itt Dunaföldváron nagyon híresek voltak a mezőgazdasági munkálatok. Spenótról volt híres Dunaföldvár, de a gyümölcsökről is. És akkor volt egy Gyümölcsös sziget, ott megállt a kofahajó, hogy minél hamarabb oda kerüljön a hajóra a friss áru, amit visznek Budapestre. És volt egy kereskedő család, a Zsufa család, akik ott még egy kis, mint egy vendéglő, olyant is állítottak, és keresztet is állítottak ott. Tehát azon az úton, akik lementek oda a kofahajóhoz, azok még egy utolsó áldást tudtak adni. Amikor meg hazajöttek, szerencsésen, sikeresen el tudták adni az árut, akkor pedig, ahogy kiléptek a hajóról, akkor rögtön hálát adtak a jó Istennek, hogy sikerült megjárni ezt a hosszú hajóutat. És most ez a kereszt sajnos, amikor nagy a Duna, árvíz van, akkor vízben áll. Már egyszer le is dőlt a korpusz, visszaállították, sajnos most is ferdem, már nagyon veszélyben van, és gondoltuk, hogy nem kellene ott hagyni. Igaz, hogy valamikor odaállították, de már okafogyott az, hogy ott legyen. Ellenben fönt ugyanúgy vannak most szőlők, meg gyümölcsösök, és van rá jelentkező, aki azt mondta, hogy a Mária út vezet pont ott az ő szőlője mellett, és oda vinné föl ugyanezt a keresztet. Ott lent maradna egy kis tábla, hogy ezen a helyen állt a kereszt, és fölviszi a Mária útra, és akik zarándokolnak, azok meg is látják. Oda le nem lehet lemenni. 500 méterre tudtunk megállni terepjáróval, onnan már volt, mikor bukdácsolva tudtunk oda menni a keresztig, mert visszavette a természet. És ha ott lenne fönt, az lenne az álmunk, hogy akkor ott gondozzák, és akik erre járnak, meglátják, hogy egyel több keresztet láthatnak a Mária úton.
Melyik volt a legizgalmasabb kereszt?
Hát én nem nagyon tudnék olyat választani, hogy egy, mert mindegyik amelyikhez sikerült egy-egy új történetet kiderítenünk, az mind-mind olyan nagy élmény nekünk, és Dunaföldvár lakosságától, főleg az idősektől annyi olyan pozitív benyomás ért bennünket, ami elképzelhetetlen és nagyon jó dolog. De érdekes történetek, például van Dunaföldváron egy Tamankó nevezetű területrész. Attól nem túl messze van egy kereszt, ami Domokus keresztként van írva. A legenda alapján, mert a leírás nem találtunk róla, valamikor létezhetett ott egy Domokus rendi kis közösség, és ők állították az alapjait ennek, vagy annak az emlékére állították. A Facebookon is azért terjedt ennek a híre, mi is tettünk fel képeket, és egyszer írt egy hölgy nekem, hogy ő családfakutatást végez, és látta ezt a Domokus keresztet. Mit tudunk erről? Megvan-e? Áll-e még? Mert az ő édesanyja nem messze onnan gyerekeskedett, és ehhez a kereszthez jártak ki. Felvettük a kapcsolatot, beszéltünk, írtunk, és kiderült, Dunaföldváron annyit tudnak róla, hogy ott van a Tamankó. A Tamankó gödör, Tomonkónak is hívják, hogy mint, és ez a hölgy elmondta, hogy az ő édesanyja máig él, és Tomonkó lány az ő édesanyja, és ott ebben a területen ott állt egy ház, ott nőtt fel, ott voltak az ő birtokaik. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, olyan pizserkető.
Tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy így felélettek ezek a keresztek, a közösség megmozdult, előjöttek a történetek, ez önmagában egy csodálatos dolog.
Igen, nagyon sokan, akik már régen beszéltek idősekkel, azok is oda mentek, és kérdezték, hogy tényleg így volt, hogyan történt, és ezzel tovább viszik ezt a szájhagyományt, mert sajnos könyvben nem írta le senki, nem nyomozták idáig, de mi most úgy vagyunk vele, hogy amit lehet összegyűjtünk, és beleírunk ebbe a könyvbe, és hogy mindenki tudja olvasni. Ha valaki valamit tud hozzá, akkor majd értesítenek bennünket. Aztán, ahogy mondta a férjem, hogy dokumentálni szeretnénk azokat az adatokat is, amit már a könyv megjelenése után gyűjtünk össze. Beszéltünk már a régészekkel, múzeumokkal, és mondták, hogy a Széchenyi Könyvtárnak van egy ilyen archívuma, ahová ezt digitális formában el lehet küldeni, és akkor ott megőrzik.
Mikor látta a világot ez a könyv?
Hát bízunk benne, hogy minél előbb, még egy kis anyagi akadálya van, de bízunk benne, hogy ezt hamarosan sikerül leküzdeni. Gyakorlatilag a könyvanyaga készen van, a fotók megvannak, a szövegek megvannak, következne a tördelés és utána a nyomtatás. Úgyhogy bízunk benne, hogy legkésőbb szeptemberre meg lesz, de akár még előbb is az emberek kezébe kerülhet. Mi ezt nem szeretnénk egyébként kereskedelmi forgalomba adni, nem szeretnénk ennek árat szabni, hogyha úgy gondolja valaki, hogy ő pénzt szeretne adni ezért a könyvért, akkor lesz egy hely, ahova beteheti, úgyhogy mi nem is tudjuk, hogy ki mennyit fog betenni, és az így összejött pénzt a keresztek felújítására szeretnénk fordítani.
Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy már a mi kutatásunk óta 10 keresztet felújítottak, és ez már nagyon nagy szó, hogy azok a homok keresztek, amik már nagyon rossz állapotban voltak, újra gazdára találtak. Éppen tegnap előtt pünköst hétfőjén volt egy ünnepség, ami házunk közelében levő keresztet próbáltuk szorgalmazni, hogy jó lenne felújítani, és szomszédokkal összefogva összegyűjtötték a pénzt rá, és most szentelték föl pünköst hétfőjén, nagy ünnepség volt, és nagyon sokan voltak, meglepően sokan érdeklődtek utána, és valószínű, hogy ebből az ötletből jön a következő felújítás.
Igen, és ahogy említettem, az idősektől nagyon sok szép emléket, idézetet, történetet hallottunk. Ez talán azért is van, mert régen egy picikét más jelentettek a keresztek. Ezek, hogy most előtérbe hoztuk újra ezt a témát, ez felidézi bennük a fiatalságukat, hiszen amikor jártak dolgozni a földekre, akkor mindig megálltak a kereszteknél, de talán még a régi rendezvújuk is a kereszteknél volt, és ezek az emlékek fele idéződnek bennük. Viszont nagyon nagy öröm számunkra, hogy azt tapasztaljuk, hogy Dunaföldváron a mai fiataloknak is sokat jelentenek ezek a keresztek, és tesznek értük, hogy igen, megőrződjön az emlékük is, felújuljon, és sokan vannak, akik hajlandók tenni ezért. Úgyhogy nagyon ezt se tudjuk mondani, hogy milyen sokat jelent ez nekünk.
Fabóné bíró Ágnes és Fabó Ferenc beszélt az elmúlt percekben a Dunaföldváron fellelt útszíli keresztekről, feszületekről, a kutató munkáról. Május 29-én ifjúsági zarándoklatot tartottak Csepellényi György pálos vértanú halálának helyszínén Egerfarmoson. Délután szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek, melynek szónokat Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója volt. Beszédének szerkesztett változatát adjuk közre.
Amikor befelé jövet, figyeltük ezt a nagy sereg népet, sok-sok fiatalt megállapítottuk, hogy ekkora zarándoklat még nem volt Csepelényi György boldog avatásáért való imádság érdekében, és hát bízunk benne, hogy az az inspiráció, amelyet kaptatok a zarándoklat által, a megérkezés által, a segít titeket egy picit megérteni Csepelényi György lelkületét is. Nem tudom, hogy kinél van telefon, sajnos nem látom most mindenkit, aki kint van, de általában, amikor megérkeztek valahová, akkor mit szoktatok csinálni? Ha megérkeztek valahová, mi az, amit az édesanyátok, édesapátok kér tőletek? Hogy egy üzenetet küldjetek, hogy sikeresen, szerencsésen megérkeztetek. Otthon vagyok. Minden boldog avatásnak és szenti avatásnak, hogyha egy picit emberi mértékkel szeretnénk megérteni a lényegét, akkor az talán ez. Azt szeretnénk tudni, hogy egy olyan személy, akit kedveltünk, és ahogyha hallottuk az evangéliumban is, hogy Jézus tanításáért milyen sokan lelkesedtek, Csepelényi tanításáért is nagyon sokan lelkesedtek. Egy nagyon megnyerő személy volt. Mennyire jó lenne tudni, hogy hazaérkezett, otthon van. Hisszük és reméljük, hogy ott van. A boldog avatással az egyház azt mondja ki, hogy valaki hazaérkezett. Üzenetet küldünk ezáltal a világnak, és ez egy olyan üzenet is, amelyet nekünk is mond az egyház, hogy nekünk is van ott otthonunk, hogy a mennyei atya minket is meghív ebbe az országba. Carlo Acutisnak a személyét manapság nagyon sokan ismerik, és talán a fiatalsága, a fiatal lelkülete, a korban közelsége miatt sokak számára megnyerő. Az Egri Főegyház megyének egyelőre nincsen még Carlo Acutisa, de talán ott van közöttetek. Egy olyan fiatal, aki már most lelkesedik az Istenért. Egy olyan fiatal, akiben az eukarisztikus lelkület, az első áldozást követően, vagy a bérmálást követően a Szentléleknek a sugallata, a karizmája már valamit előhozott. És erről hallottunk a Szentleckében, Szent Péter arra buzdítja a tanítványokat, hogy azokat az ajándékokat, lelki ajándékokat, amelyeket megkaptatok, azokat használjátok föl a közösség javára. Mindazok javára, akik felé az Isten meghívott titeket. Bár Carlo Acutis 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 15 évesen hunyt el, és tavaly avatta szenté 14. Leó pápa, mi egy olyan személlyel ismerkedtünk, aki 352 évvel ezelőtt hunyt el. De mégis érdekes, hogy valahogy az ő személyét nem szándékosan kapartuk elő valamelyik fiók aljáról, egy megporosodott irat, hanem 350 éve ott él az ő emlékezete, az ő tisztelete, az ő példája sok-sok embernek a lelkében. És milyen érdekes, hogy mindig voltak olyan személyek, akik átadták ezt az ismeretet, megtanítottak rá másokat. Nézd, itt van ez az egyszerű Pálos szerzetes, aki misszionáriusként felvidékről, annak a nyugati részéről eljött a mi vidékünkre, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse. És nézd, mennyire hűséges volt, mennyire szerette Jézust, milyen lelkesen tudott róla beszélni. És ezt generációról a generációra elmondták egymásnak. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy voltak ima meghallgatások. Érezték az ő közelségét. Hogyha kérik az ő közbenjárását, kisebb-nagyobb dolgokban meghallgatta őket, mintha ott lett volna mellettük. És ebben a hitben az elmúlt évszázadokban már többször próbálkoztak azzal, hogy a boldog avatása megtörténhessen. Nem akarok próféta lenni, de talán egy kellő alázattal merem állítani, hogy talán most vagyunk a legközelebb ehhez. az elmúlt évszázadoknak a tükrében. Az Isten őt adta nekünk, a mi egyházmegyénknek, a mi közösségeinknek. Valamiért az Isten úgy gondolta, hogy egy ilyen szemét akar nekünk adni ajándékban. Sok közös van tehát ebben a fiatal szentben, akit Carlo Acutis néven ismerünk, és Csepellényi Györgyben, hiszen minden szent az Isten barátja. Minden szent az Istenhez közel élő személy, aki az Isten szándékát keresi, vagyis a békét, a szeretetet, és mindenki, aki hasonlít egy ilyen szent emberhez, az ugyanezeket a tulajdonságokat birtokolja. Az irgalmasságot, a megbocsátást. Én azt hiszem, hogy a mai kor fiatalja is sok szép érték után vágyakoznak. És van egy olyan képük, hogy milyen jövőt szeretnének. Ahol béke van, ahol kiszámíthatóság van, ahol az irgalmasságot gyakorolják, ahol vigyázzunk a teremtett világra, ahol békében lehet élni egymással. Egy olyan világra, ahol az igazság és az igazságosság meg tud valósulni. Azt hiszem, ez van minden fiatal szívében. Szeretnének családot. Szeretnék megvalósítani az álmaikat. És valójában Csepelényi is egy ilyen személy volt, akiben ugyanezek a vágyak voltak. De ő ezt nem csak szerette volna, hogy majd valaki ezt megvalósítja helyettem, van valaki, aki nem én vagyok, hanem valaki más, hanem tett azért. És ti is erre vagytok hivatva, kedves fiatalok, hogy az a lelkesedés, ami ott van még a szívetekben, azok a jó, azok a szép vágyak, amiket az Isten öntött a szívetekbe, azokat megvalósítsátok. Kedves fiatalok, ti azokra a személyekre tudtok felnézni, úgy gondolom, akik részéről érzitek, hogy szeretnek titeket, akik hitelesek, akik megtartják a szavukat, és akik mellett úgy érzitek, hogy ti is értékesek vagytok, aki meghallgat titeket. Kedves fiatalok, a szentek ilyenek. Mellettük értékesnek érezzük magunkat. Meghallgatnak minket. Hiteles személyek, ezért bátran lehet őket követni. Az ő hősiességük, jóságuk és irgalmasságuk számunkra is példaadó. A kitartásuk viszont nem csak egyszerűen példa, hanem olyan erények, amelyek a mi szívünk mélyén is ott vannak. A szent emberek sohasem a valóságtól elrugaszkodott személyek, akik mint egy ilyen álomvilágban élnek, ilyen furcsa figurák, akiket nem tudunk megérteni. A szentek nagyon komolyan veszik a valóságot, amiben élnek. És azt szeretnék, hogy az a világ, ahol élnek, az meglássa azt a világot is, ami felé tartunk. És azt is megmutatják, hogy hogyan tudunk oda jutni. Sokféle úton lehet járni, de nem mindegyik vezet abba a világba, ahová szívünk is vágyakozik az örök életbe. Mindannyian vágyunk mások jóságára, szeretetére, elismerésére. Az Isten is ezt mutatja irányatokba. A világunk által, amelyet megteremtett. Jézus Krisztus által, aki megváltott minket bűneinktől. Egyháza által, amelyben részesültetek a keresztségben, és minden olyan lelki ajándékban, ami segít titeket. Istennek és a világnak ma is nagyon nagy szüksége van olyan hiteles személyekre, akikre ti is vágyakoztok, akik ti is tudtok lenni. Istennek szüksége van rátok. Ugyanezt hallhatta meg, talán egy másik mondat formálásban Csepelényi is. Szükségem van rád. Rád bízok egy feladatot. És Csepelényi ehhez a feladathoz hűséges volt, mert szerette az Istent, aki megbízta ezzel, és szerette az embereket, akik felé az Isten őt meghívta. Mi most egy nagyon különleges helyen állunk, vagy legalábbis akik itt vannak, a templomban még közelebb lehetnek, ahhoz a helyhez, ahol Csepelényit 352 évvel ezelőtt eltemették, ahol a földi maradványai voltak, de 15 évvel később Sátoraljújhelyre vitték át a földi maradványait. Éppen ezért itt Egerfarmoson valamilyen módon összekapcsolódik a múlt és a jelen. Csepelényi György sokkal nehezebb korban élt, mint mi. Sokkal nehezebb korban, nagyobb kihívásokkal, sok-sok viszállyal, egy szétszakított országban, rengeteg problémával. Az Isten őt a béke emberévé akarta tenni. Az egység emberévé, aki utat mutat az embereknek, és visszavezeti őket Jézus Krisztushoz. Egy zűrzavaros világban, egy zűrzavarokkal teli korban élt, amely a mi korunkhoz képest sokkal emberpróbálóbb volt. Éppen ezért, amikor rátekintünk, ő nem egyszerűen egy hősies, egy hűséges ember volt. Nem lehet valaki hős, nem lehet valaki kitartó mindvégig, csupán önmaga erejéből. Kedves fiatalok, mindannyiunknak szüksége van egy olyan erőre, amely felülről jön az Istentől. Ezen Pálos szerzetes számára a katolikus hite nem valamilyen mellékes tulajdonság volt, ez adta az erejét. Ez adta az alapot mindenhez, ami az egész életét jellemezte. És azért tudott hiteles lenni, mert hűséges volt Istenhez és önmagához is. Nem volt vallásos vasárnap, hétköznap pedig nem. Nem volt vallásos a templomban, a templomon kívül pedig nem. Áthatotta az életét az Isten szeretete. Megjelent az életében a szegényekről való gondoskodás, a hit átadása, Isten szeretetének az öröme, és ez az, ami nekünk is példát ad. És talán így érthetjük meg, hogy sok száz év után miért tudott ez a személy sokakat lelkesíteni. De ünneplésünk középpontjában azért mégsem egészen ő van. Mert ő sem magáról beszélt, hanem Jézus Krisztusról. Ő azt akarta, ahogyan Szent Pál is mondta, nem akarok tudni másról köztetek, csak Jézus Krisztusról. Éppen ezért minden szent példája nem magára mutat, hanem Jézusra. Rajta keresztül Jézusnak az arcvonásait véljük felfedezni. Isten arra hívott meg titeket is, hogy ezeket az arcvonásokat egyre inkább kialakítsátok az életetekben. Csepelényi, akit hiszük, hogy vértanú volt, bízunk benne, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani az iratok alapján, ő nem dobta el az életét. Ő választott. Ő az igazságot választotta. Ő az Istent választotta, aki minden élet alkotója. És hit abban, hogy az ő életét nem tudják megsemmisíteni. Ő örökké él. Az Isten, aki megteremtette, megadja neki az örök életet, és hitt a feltámadásban. Isten az élet alkotója. Mi is Péter apostollal így valljuk, Uram, hová menjünk? Nálad van az örök élet igéje. A mai Szentleckében azokat a gondolatokat olvastuk Szent Péter apostoltól, amelyek megerősítenek minket. Beszél a kegyelmi ajándékokról, hogy hogyan tudjuk a közösségeinket szolgálni. Szent Péter arra is indít minket, hogy egész életünkben úgy éljünk, hogy az Isten dicséret legyen. Nem feltétlen imádságban. Hogyha irgalmas vagy valakihez, hogyha megosztod egy rászorulóval valamidet, hogyha jó szándékú vagy, ha meg tudsz bocsátani, ha tele van az életed jó cselekedetekkel, ez is imádság, mert rajta keresztül Istent dicsérik. Milyen jó ez az ember, Milyen jó az a gyermek, mert rajta keresztül Isten arcát lehet felfedezni. Jézus az evangéliumban az imádságra hív és a megbocsátásra. Ez az a két fontos tulajdonság, ami még jellemezte a csepelényit. Az Istenhez közeli élet, hiszen a léleknek csak az imádság tud erőt adni. A lélek, a lelki élet tápláléka, az Istenhez való közelség. Nem ulasszunk el minden nap imádkozni. Minden nap fohászkodjunk az Istenhez. Adjunk hálát neki, jelenlétért, kisebb-nagyobb ajándékaiért, amit csak mi látunk. Akár az életért is, hogy mi vagyunk, hogy megteremtett minket, hogy mi mindennel táplál, mi mindennel ellát és megajándékoz, hogy közel van, hogy megváltott minket. Minden nap imádkozzunk, ne engedjük, hogy kihűljön a szeretetünk iránta. És amire Jézus még hív a mai evangéliumban, tanuljunk meg tőle megbocsátani is. Csepelényi nem haragos, vagy bosszúálló volt azon személyek iránt, akik vele úgy viselkedtek, hogy akár a saját, akár az életét is elvették. Megbocsátott nekik, hiszen Krisztus is ezt tette. Olyan szeretet hatotta át, ami ezen emberekért való imádságra indította. Imádkozni mindenkiért, hogy mindenki megismerhesse Isten szeretetét, és mindenki üdvözüljön. Ez a keresztény hivatása. A mai nap kérjük ezért a Szentlélek Úristent, adja meg nekünk ezeket az ajándékokat, hogy tudjunk a közösségünk javára minél több jót tenni, felhasználni a kegyelmi ajándékokat, amire Isten meghívott, a hivatásodra, akár a családos életben, akár abban, hogy Istennek szentelve az egyházban az embereket szolgálod, papként vagy szerzetesként. Ma nem csupán Csepelényi György boldoga avatási eljárásának sikeréért imádkozunk. Ma mindannyiótokért imádkozunk, hogy az Isten teremjen a szívetekben bőséges gyümölcsöt.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, abban az időben Jézus így beszélt a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. János evangéliumának 6. fejezetének 51. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Az új szövetségi szentírásban 4 helyen is megtalálhatjuk római katolikus keresztény hitünk egyik legnagyobb igazságának és isteni ajándékának, az eukarisztiának, az oltári szentségnek alapítását. Így is szoktuk mondani, rendelését, szerzését. Ezek közül a legősibb leírás Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetének 23. és 26. versek közötti szakasza. Így hangzik. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Eddig az idézet. A 3 úgynevezett szinoptikus evangélista is leírja az eukarisztia alapítását. Tekintsük át most ezeket, nem időrendben haladva, hanem ahogyan a Szentírásban az Anya Szentegyház elhelyezte őket. Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Szent Máténál ezt olvashatjuk a 26. fejezet 26. és 28. versek közötti részben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal: vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Szent Márk így ad hírt az oltári szentség rendeléséről a 14. fejezet 22., 23. és 24. verseiben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt, ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. Végül hallgassuk Szent Lukács evangélistát, a 22. fejezet 19. és 20. versek közötti szakaszban. Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. Tisztelt rádióhallgatók! Jól lehet, Szent János, Szent Pállal és a másik három evangélistával ellentétben nem számol be az oltári szentség alapításáról, azt mégsem állíthatjuk, hogy ne lett volna fontos neki az eukarisztia. Éppen ellenkezőleg. János evangéliumának szinte teljes hatodik fejezetében, egészen pontosan a 6. fejezet 22. verse és 59. verse közötti szakaszban Jézus Krisztus tanítást ad a mennyei kenyérről. Ezt a részt éppen ezért eukarisztikus beszédnek is nevezzük. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal ennek a tanításnak, beszédnek egyik verse az 51. vers alapján szeretnénk kicsit behatóbb elemzést és lelki útravalót nyújtani. Így hangzik. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Az Úr Jézus ebben a mintegy 37-38 versben többször is kijelenti, nyomatékosan hangsúlyozza, nem túlzás, hallgatóságának elméjébe és szívébe akarja vésni, hogy ő a valódi mennyből alászállott és élő kenyér. A zsidók ugyanis szinte tántoríthatatlanak voltak, abban a meggyőződésükben, hogy a mennyben lakó és örökkévaló az Úr felülmúlhatatlan csodája az volt, amikor az ószövetségi időkben, az úgynevezett pusztai vándorlás időszakában táplálékot adott a Mózes és Áron vezette izraelitáknak olyan formában, hogy bőven hullatott az égből fehér, finom szemcsés anyagot, amely az éjség csillapítására, sőt, a rendszeres táplálkozásra is alkalmas volt. A választott nép minden családja és tagja jól lakhatott. Ez valóban csodás esemény volt, és egyértelműen megmutatta az Úr gondviselő jóságát népe iránt, de Jézus nagyon határozottan és erélyesen arra irányítja hallgatósága figyelmét, hogy ő az igazi mennyből alászállott kenyér. Ő nem csupán valami anyagi természetű táplálék ugyanis, hanem élő és lelket, vagyis az embernek az Istennel való kapcsolatát éltető valóság, lelki táplálék, élő kenyér. Ez a kenyér a mennyből jön, és a nagybetűs életet, az örök életet hordozza. Ezért, aki eszik belőle, örökké él. Nem abban az értelemben, hogy nem vesz erőt rajta a halál, hanem úgy, ahogyan már az eukarisztikus beszéd korábbi részében mondta, akik hisznek benne, azoknak örök életük lesz, és feltámasztja őket az utolsó napon. Végül János azt hangsúlyozza és emeli ki, hogy ő, mint az atyától jövő kenyér, valósággá válik abban a kenyérben, amelyet adni fog, és ez a kenyér az ő teste lesz, amelyet fel fog áldozni a világ életéért. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek a szavak tehát már az áldozatra utalnak. Arra a Jézus szentséges szívéből, egész személyiségéből áradó szeretetre, amely majd az ő szenvedésében és kereszt áldozatában éri el csúcspontját. Ebből az áldozatból megváltás fakad, örök élet fakad minden ember számára, hiszen ezt Jézus végtelen értékű szeretettel és örök érvénnyel hozza meg a mennyei atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Tisztelt rádióhallgatók! Életünk legmeghatározóbb vonása ezért az kell, hogy legyen, hogy ne idézőjelbe téve csak higgyünk Jézusban, hanem a legszentebb áldozat bemutatásában, az eukarisztikus lakoma ünnepein, a szentmiséken is rendszeresen és nagy örömmel vegyünk részt, és a szent áldozásban Jézus Krisztust, a mennyből alászállott élő kenyeret, az élet kenyerét is minél többször szívünkbe fogadjuk. Gondoljunk ilyenkor és életünk minden helyzetében is. A római katolikus szentségimádások, e fenséges szertartások párbeszédére kenyeret adtál a mennyből, amely, aki, minden gyönyörűséggel teljes.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.